Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Amint látjátok itt a készületekből, ezt az előadást a Minden Tudás Egyeteme sorozat számára rögzítik. A Műegyetem minden karán lesz egy-egy olyan előadás, ami a Minden Tudás Egyeteme sorozata számára készül. Az építészkari előadás az ez lesz. Úgyhogy tekintve a rendkívüli körülményekre, azt szeretném kérni, hogy legyetek jók, ha tudtok. Bár tudom, hogy éppen kitört a tavasz, és ez még úgy emlékszem, hogy hatással van az ifjúi szívekre, de mégis azt szeretném kérni, hogy legyetek jók, ha tudtok. A mai előadással lezárul egy blokk, ami gyakorlatilag a tervezés menetéről szól. És ez az utolsó előadás egy olyan fontos komponensről szeretne tájékoztatni, ami a személyesség vagy a személyiség szerepe az építészeti tervezésben. Az óravázlat. És hát ez az a kis modellünk, amivel gyakorlatilag a tervezés folyamatát próbáltuk ábrázolni vagy összefoglalni az egész fél év eddigi folyamán. Gyakorlatilag szinte végigértünk, ahogy elemeiben elemeztük ezt a modellt, és a mai óra anyagára ez a legutolsó fázis maradt, gyakorlatilag a tervezés eredménye. És ezt a tervezés eredményét gyakorlatilag a személyesség tükrében próbáljuk megvizsgálni. Ugye, hogyha nézzük ezt a kis táblázatot, vagy modellt, akkor gyakorlatilag azt látjuk, hogy a tervezésnek van elég sok olyan ismérve, ami külső és független adat. És egyetlen egy olyan ismérve van, ami a személyesség. Hogyha elképzelünk egy olyan szituációt, hogy tök ugyanazt a feladatot, ugyanazokkal a külső paraméterekkel meghatározott feladatot sok-sok ember csinálja, sok-sok személyesség, akkor nyilván kitalálható, hiszen ilyen feladatokat csináltok ti is most a Közép-2 vagy korábban a Lakó-2 tárgyakból, hogy a végeredmény az nagyon szerteágazó lesz. Ugyanazok a bemeneti adatok, és csak egyetlen egy dolog a változó, a személyesség, és mégis a személyességnek köszönhetően a kimenet, az input, az gyakorlatilag hihetetlenül változó képet tud mutatni. Gyakorlatilag ez a rajz, vagy ez az ábra a tervpályázatoknak a sémája. Ugye a tervpályázat lehet talán a személyesség szemléltetésének a legelevenebb, a leglátványosabb eszköze. Egy olyan pályázatot választottam, amit bemutatok, ami az Európa Kulturális Fővárosa 2010 Pécs témához kapcsolódott, azért, mert a fél év további folyamán megismerkedhettek majd két olyan épülettel, illetve az azokat alkotó építéscsapattal, amelyek az Európa Kulturális Főváros projekt során megvalósultak. Az egyik ilyen projekt lesz a Kodály központ, amit a tervezőépítészek fognak majd megismertetni veletek, a másik pedig a Zsolnai negyednek a készülő, illetve félkész épületei. Ezért most egy olyan pályázatot választottam, ami nem realizálódott. Ez a nagy kiállítótér tervpályázata volt 2007-ben. A tervpályázat helyszíne Pécs belvárosán belül, ugye itt van a katedrális, és ahhoz nagyon közel, a régi falakkal kerített területen belül, az északi részen, egy viszonylag nagy telektömb a Káptalan utcában. A helyszín, ami ugye egy közös adottság minden résztvevő számára, nagyon vonzó és nagyon inspiratív, azt lehet mondani. Ilyen szépséges barokk házak, ódon kőfalak, nagy fák, vegetáció. Szóval ez egy vonzó terület, és rögtön mutatom, belevágok a közepébe az első díjas terv, ami ide készült, Nagy Tamás és Somosi János terve. Ők ezt A feladatot úgy oldották meg, hogy ami a látszó része itt a helyszínrajzon, azok tulajdonképpen új, ilyen viszonylag szabadon formált épülettömbök a kötelezően megtartandó régi épületek szomszédságában. Itt a földszinti alaprajz látható, hát nyilván a vastagabb falakkal jelölt épületek ezek a meglévő megmaradók, és hát itt az új épületek, amelyek tulajdonképpen a metszeten látszik, nagy föld alatti kiállító termeknek a földfelszín felé, fölé kilógó részei. Ami megjelenik, az körülbelül ez a látvány volt. Mivel sok pályázatot szeretnék bemutatni, ezért egy-egyre nem juthat több idő. Nézzük a második díjast. Lévai Tamás, Harnos László, Herceg Tamás terve, második díjas terv. Lévai Tamást meg fogjátok majd ismerni a fél év során egy tök más épület kapcsán. Hát itt a koncept az teljesen más volt. Ugye annak ellenére folyamatosan hangsúlyozom, hogy az alapadatok azok mindenki számára teljesen ugyanazok voltak. Lévai Tamás csapata azt úgy fogalmazta meg ezt a dolgot, hogy a Káptalan utcával párhuzamosan csináltak egy nagyon erős kerítésépítményt egy bejárattal, és a Káptalan utcával párhuzamosan egy olyan kubust emeltek, visszamegyek egy képet, amit gyakorlatilag az egész nagy kiállító tér előcsarnokának, többszintes előcsarnokának képzeltek el, egy nagy bevilágító elemnek. És akkor gyakorlatilag ez a elvont, absztrakt kubus a társa azoknak a meglévő épületeknek, amelyek a helyszínen megvoltak és megmaradtak. A harmadik díjas terv az megint egy teljesen másféle koncepcióval dolgozott. Ezen a terepen viszonylag nagy a szintkülönbség. Itt látszik ez a várfal felüli résznek a szintmagassága, ez meg a Káptalan utca szintmagassága, hát ez közel 10 méter. És ebben a 10 méterben terveztek egy olyan kvázi föld alá kerülő létesítményt, ami a Káptalan utca felől nagyjából épületmagasságú. Körülbelül olyan magas, mint az ott álló barokkházikó. És akkor ez az épülettest, ez a hatalmas épülettest a tetején úgy működik, mint egy nagy kert, és belül pedig magába foglalja azokat a kiállító termeket, ideiglenes és állandó kiállító tereket, amiket hát a program igényelt. Az ő koncepciójuknak a része volt az utalás a zsolnai kerámiákra, kiválasztottak egy olyan kerámiát, aminek aztán a fotózásával, illetve a fotók torzításával előállítottak egy olyan felületi struktúrát, ami gyakorlatilag ezt a nagy épület tömeget végig burkolta aztán. Az építés stúdió terve megvételt kapott, hogyha azt lehet mondani, ez a Lévai Tamásék féle tervvel pont ellentétes, hiszen a Káptalan utcára merőlegesen épít egy hosszú épülettömeget, és ez az épülettömeg a meglévő épületekkel egy olyan kertet vagy park részt ad, ami alatt vannak tulajdonképpen a nagy kiállító terek. Ugyanez volt az alapkoncepciója Karácsony Tamásnak és csapatának. Ők is a Káptalan utcára egy merőleges épülettömeget képzeltek el. Itt az alaprajzon ez látszik. És emellett sorakoznak, ugyanúgy, mint az építés stúdió tervénél, a kiállító terek, de itt már nem a föld alá rejtve és kertként működtetve a tetejét, hanem gyakorlatilag ezek a kiállító terek felülről is megszólalnak, építészeti elemmé válnak, és ugye a különböző felülvilágító rendszerek különbözősége miatt máshogy és máshogy viselkednek. Mint egy ilyen izgalmas kerti plasztika gyakorlatilag. És végül Pelényi Margit terve, aki nagyon hasonló koncepcióból indult el, az ő főépülete is merőleges a Káptalan utcára, ugyanúgy a kiállító terek a főépületrész mellett vannak, de ezek gyakorlatilag egy szigetként, egy különálló testként vannak megfogalmazva. Itt ezen a homlokzati képen, a felső képen ez a kiállító terek testszerűsége, ez sokkal jobban érződik. 6 tervet mutattam ebből a pályázatból, és hát ez a 6 terv természetszerűleg éppen a személyiség különbözősége miatt 6 különböző megoldást hozott. Azonban ez a 6 különböző megoldás nem teljesen különböző. Az első díjas, a másodíjas és a harmadik díjas koncepciójában is nagyon erősen különbözik egymástól. Ez a 3 terv, az építésstúdiói, Karácsony Tamási és Pelényi Margité viszont gyakorlatilag tartalmaz olyan hasonló elemeket, mint a telek szélén a Káptalan utcára merőleges épület, és amellé szervezett kiállítóterek, aminek a lényege azonos, a formai és funkcionális kibontása viszont tartalmaz erős különbségeket. A személyiségek tehát különbözőek. Ahhoz, hogy a különböző személyiségek tengerében el tudjunk igazodni, ahhoz meg kell találnunk ezekben a személyiségekben a hasonló jegyeket. Ugyanúgy, ahogy ennek a pályázatnak, ugye most a 6 terv közül 3 tervben is megtaláltuk a hasonló jegyeket. Attól még a személyiség különböző, de vannak hasonló elemei. Ezzel elérkezünk a személyiség típusok témájához, ami tulajdonképpen azt keresi, hogy a végtelenül változatos emberi személyiségek tengerében mik azok a hasonló elemek, amelyek által a személyiségek tanulmányozhatóak, sőt, valahogy ez a sokféleség feldolgozhatóvá válik az emberi elme számára. A személyiség tipológiák azok gyakorlatilag az ókorban is izgalmas témát jelentettek már. Ugye hát itt láthatjátok a képen, hogy az orvostudomány atya Hippokrátész, és a hippokrátészi tanokon felnőtt görög származású római orvos Claudius Galenus közös munkájaként jött létre az első ismert személyiség tipológia, amit a pszichológia temperamentum tipológiának nevez. Azért nevezik temperamentum tipológiának, mert ez a fajta csoportosítás vagy típustan, ez tulajdonképpen a karakter teljességét próbálja megragadni. És akkor Galenus és Hippokrátész munkájában 4 ilyen típust állapít meg, a szangvinikust, a kolerikust, a melankolikust és a flegmatikust. Hogyha valakit érdekelnek, ezek mélyebben majd elolvassa, és megpróbálja magát besorolni, hogy melyikbe tartozik. Ugrunk egy jó nagyot az időbe, és elérkezünk az új korba. Ugye a személyiség típusait nem csak a lelki karakter alapján lehet megállapítani, hanem fizikai jellemzők alapján is igyekeztek ezeket a közös vonásokat kideríteni. Franz Josef Gall, orvos, például azon igyekezett, hogy a koponya formája alapján, a koponya különböző finom dudorodásai, alakjai és stb. Által próbálja meg a személyiségre következtetni. Ez a tudomány volt a frenológia, a koponya alaktan, ma már nem olyan izgalmas, annak ellenére, hogy még felbukkan a pszichológiai tanulmányokban. Vagy például ilyen volt az arc struktúrája alapján a személyiségre való következtetés, és hát lehetne folytatni a sort. Ami tipológiákat most kiemelek, az tulajdonképpen egy nagyon-nagyon-nagyon gazdag sorozatnak néhány eleme. Tehát csak szemléltetni szeretném a tipológiákhoz való viszonyunkat. Ernst Kretschmer, német orvos a 20. században szintén alkotott egy alkati tipológiát, ami a test alkatból, az alapvető testfelépítésből próbál következtetni a személyiség alapvető tulajdonságaira. Ő is 4 alkatot állapított meg, vagy 4 típust, a piknikust, az atlétikust, a leptoszomot és a diszplasztikust. És megint csak azt mondom, hogy akit érdekel, hogy ő piknikus-e vagy diszplasztikus, az majd szépen elolvassa a szövegeket. És eljutunk Carl Gustav Jungig, a 20. század egyik legmeghatározóbb pszichológusához, pszichiáteréhez, aki az emberi típusokkal immáron lelki beállítottság alapján foglalkozott. És két nagy kategóriát állított fel, az extrovertált és az introvertált típust. Ezek a kifejezések Junghoz fűződnek. Jung állapította meg ezt a két típust. Az extrovertált alapvetően a kifele forduló, aki kommunikatív, aki kedveli a társaságokat, aki a lelki működéséhez szükséges energiákat kívülről szippantja magába. A másik meg az introvertált, a befele forduló, aki sokkal inkább kedveli a magányt, aki csendes, aki szűkszavú, aki megfontolt, és a lelki működéséhez szükséges energiákat saját magából próbálja nyerni. Ezt a tipológiát fejlesztette tovább Jungnak két tanítványa, Catherine Cook Briggs és Isabel Briggs Myers, anya és lánya, akik átvették Jungtól az extrovertált, introvertált, Szóval átvették Jungtól az extrovertált és introvertált típusoknak a kritériumait, és hozzátettek egy sereg mást. Ugye megpróbálom megtalálni, hogy éppen hol tartottunk. És úgy jellemezték a, majdnem tök jó, és úgy jellemezték az embereket, hogy, hogy fölállítottak négy skálát. És ez a négy skála gyakorlatilag négy ellentétpárt képvisel, ugyanúgy, ahogy az extrovertált, introvertált, ugyanúgy benne van mondjuk három másik ilyen ellentétpár is, amit ők úgy neveztek el, hogy érzékelő és intuitív, vagy gondolkodó és érző, vagy megítélő és észlelő. És ez alapján vizsgálták az emberi karaktereket, úgy, hogy ezen a négy skálán, el lehet képzelni mondjuk 0-100%-ig ezeket a skálákat, minden személyiség mind a négy skálán kapott egy besorolási adatot. És akkor ez alapján a különböző személyiségek vagy típusok, lelki típusok viszonylag pontosan kategorizálhatók lettek. Na most én vettem magamnak a bátorságot, és átalakítottam ezt a Briggs-Myers típus indikátort építészeti vonatkozásokra, és felállítottam négy olyan ellentétpárt, ami az építészeket, illetve az építészeti munkát jellemezheti. Az első a művész és mérnök, ugye az építészet kétarcúságából ez egyértelműen következik. A másik mondjuk a domináns empatikus, mivel ezeket részletezni fogom, most nem olvasom a szöveget. A harmadik a teoretikus praktikus, és a negyedik az egyszerűsítő részletező. Ez magába rejti egy játék lehetőségét, hogy próbálja meg mindenki önmagát valahogy elhelyezni ezeken a skálákon. Hogy mondjuk egy művész mérnök skálán, vajon hol helyezkedek én el? Közelebb a művész végpontjához, vagy közelebb a mérnök végpontjához, vagy egy nagyon kiegyensúlyozott középső fázisban kvázi egyesítve ezt a két szerepet, vagy hol? És akkor mindenki eljátszhat magával azzal, hogy ő milyen építészeti karaktert vagy típust képvisel. Eszerint az én általam kreált építészeti típus indikátor alapján. És most meg a személyiségről szeretnék zárásképpen beszélni néhány szót. Visszatérünk megint Carl Gustav Junghoz, aki egy nagyon fontos és azóta is érvényes megállapítást tett, miszerint az emberi psziché szerkezetének négy rétege van. És azt mondja Jung, hogy a négy réteg legfőső rétege a tudat. Ugye odaírtam, hogy az akarat ellenőrzése alatt álló gondolatokból és cselekvésekből tevődik össze. Tehát a legfőső réteg az, amit mindig használunk, ami éppen aktuálisan működteti a személyiségünket. Ez alatt van az úgynevezett tudat előttes, ami olyan emlékekből és olyan képességekből áll össze, amelyek viszonylag könnyen felszínre hozhatóak. Mondok erre egy példát. Én fiatal koromban tudtam biciklizni és korcsolyázni, és azt gondolom, hogy viszonylag könnyen a felszínre tudnám hozni a dolgot, azaz most is tudnék biciklizni és korcsolyázni, nem feltétlenül széles közönség előtt próbálnám ezt ki, de azt gondolom, hogy felszínre tudnám hozni ezt a rég elfelejtett tudásomat. Még egyen mélyebbre megyünk, ez a személyes tudattalan rétege. Ugye az ember életében minden esemény, minden gondolat rögzül. Olyan, mint egy giga számítógép. Minden rögzül. Csak, hogy ezek bizonyos mélységekben vannak a tudatban, és ez a személyes tudattalan már egy olyan mély réteg, hogy akaratlagosan nem hozhatók fel ezek a régen eltemetett emlékek, csak bizonyos felvillanások által, például az álomban bukkanhatnak a felszínre. És végül a legmélyebb rétege az emberi személyiségnek a kollektív tudattalan, amit azért nevezünk kollektívnek, mert már nem a személyiségnek a saját élményei, mélyre eltemetett élményei, hanem olyan közös élmények, amelyek az emberiség közös tapasztalataiból, több ezer, több tízezer éves tapasztalataiból származnak, és minden embert összekötnek. Ez egy gyönyörű pszichológiai metafora arra, hogy valahol tényleg minden ember testvére egymásnak. Mert hogy a kollektív tudattalan rétege összeköt mindenkit. A kollektív tudattalanban vannak például azok az érzések, mint például az atavisztikus félelem a zuhanástól. Vagy a kollektív tudattalanban vannak olyan mintázatok, mint az apa szerep vagy az anya szerep. Vagy még szélesebben a férfi szerep és női szerep. Ami bele van ágyazva minden megszületett kisgyerekbe. De minket most csak az érdekel, hogy Jung megállapította azt, hogy az emberi személyiség réteges, lépcsős felépítésű. És ezt most kiterjesztjük, azt mondjuk, hogy az emberi személyiség szintén réteges felépítettségű. Van a személyiségnek egy része, amit az aktuális események, az aktuális történések folyamatosan befolyásolnak. Úgy nevezem én ezt, hogy ez a személyiség változó, esetfüggő rétege. Történnek velem a dolgok, és én pedig jókedvű leszek tőle, elszomorodok tőle, ordítok éppen egyet, vagy grimaszolok. Történnek az események, és én folyamatosan reagálok rá. Azért vetítem a vitorláshajókat, mert egy olyan példát szeretnék erre hozni, hogy ez olyan, mint a vitorláshajó. Különböző szelek fújnak, és a vitorla fogja ezeket a különböző szeleket, és reagál rá. Aki vitorlázik, az tudja. De van a személyiségnek egy olyan mélyebb rétege is, amelyik nem változnak az aktuális eseményekkel. Van egy mély rétege mindenkinek a személyiségében, ami állandó, többé-kevésbé állandó. Ez a vitorlásnak a tőkesúlya, vagy a balasztja, a hajótest, ami nem engedi azt, hogy percenként fölboruljon a vitorlás hajó, amikor ilyen pöffös szelek fújnak például, hanem megtartja az irányában. És a személyiségnek ez a két rétege, az esetfüggő rész és az állandó rész is gyakorlatilag minden embernél előfordul. Ha valakit egy pár szóval akarunk jellemezni, például mondjuk azt mondjuk, hogy ez a Pisti, ez egy lassú, unalmas, de okos szivar, akkor a személyiségének az állandó elemeit ragadtuk meg. Ettől a Pisti még lehet vidám, szomorú, lehet teljesen elkámpicsorodott, vagy éppen euforikus hangulatú, de ezek az alaprétegei, hogy ő lassú, megfontolt, okos, ez többé-kevésbé változatlan marad a születésétől a haláláig, nyilván picit változik. Picit változik, fiatal korban, a tikoratokban már beszéltünk erről, egy picit gyorsabban a személyiség érésével, a személyiség változásával kapcsolatban, aztán ahogy az ember öregszik, egyre lassabban. Az esetfüggő részek, a vitorla a személyiségben, azok tényleg mindenre reagálnak, és erre mutatok egy példát. Egon Schiele, ugye a 20. század elejének egyik nagyon izgalmas egyénisége, Egon Schiele, festő, grafikus a szecesszió idejéből, nagyon-nagyon-nagyon sok, hát 28 éves korában meghalt, nem volt sok ideje, nagyon sok önarcképet rajzolt. És ezek az önarcképek mindegyike tükrözi valahogy Egon Schiele-t, de olyan pillanatnyi hangulatokban rögzítik ezeket az Egon Schiele-ket, hogy a hasonlóság mellett a különbözőség az nagyon szembetűnő. Például grimaszol, vagy üvölt, vagy itten éppen ilyen kicsit melankolikusabb ezzel a fekete agyagvázával. Itt egy kettős önarckép, amelyik ilyen elgondolkozó képét mutatja. Egon Schiele személyiségének az esetfüggő elemei vannak megragadva. Mindegyiken felismerhető Egon Schiele, aki állandó, de rögzíti a pillanatnyi hangulatait. Na most miért beszélek én erről, vagy miért fontos ez nekünk, építészeknek? Azért fontos, amit vastag betűvel írtam oda, hogy a pillanatnyi személyes hangulat az magánügy. Az építészet pedig mindig közügy. Ezért nem megengedhető az, hogy pillanatnyi személyes hangulatok befolyásolják az alkotást. Erre is mondok egy példát. Volt nekem egy kollégám, vidéken dolgoztam Egerbe, és tervbírálatra vitte a tervét. Egy pocsék terv volt. És hát ott ültek a tervbírálaton nagyon sokan, és hát úgy nem akartak élből neki zuhanni, csak úgy elkezdték kérdezgetni, hogy hát miért ilyen ez, meg miért olyan ez, meg ezt miért így csináltad, meg miért úgy csináltad. Hát látszott, hogy senkinek nem tetszik a dolog, de hogy nem állt elő senki keményen a farbával. És ez a pasi a végén megunta ezt a kérdezősködést, és azt mondta, hogy azért ilyen, mert ilyennek méltóztattam megálmodni. És pont ez fejezi ki azt, amit nem szabad egyébként csinálni. Azok az ilyen médiában megjelenő őrült toposzok, hogy az építész megálmodja. Én ettől rosszul vagyok. Az építész nem álmodozik. Nem vetítheti rá a személyisége változó elemeit az alkotásra, mert az magánügy. Az építészet meg mindig közügy. Másrészt meg azért tartottam fontosnak ezt elmondani, mert minden bármit csinálunk, minden minket tükröz. Tehát, hogyha valami pocsékságot csinálunk, azzal is önarcképet rajzolunk magunkról, ezért hát óvakodni kell a pocsékságoktól, vigyázzunk az önarcképünkre. És a személyiség változását végül pedig Louis Barragán építészeti életútjával szeretném illusztrálni, aki egy szerintem fantasztikus mexikói építész volt. A pályája elején, amiket fényképezett, hát gyakorlatilag azt a közeget, azt a mexikói rurális, vernakuláris építészetet ábrázolták, amiben ő benne élt. Viszonylag gazdag srác volt, egy gazdag farmer családnak a gyermeke. Ezek a korai épületei pedig, hát stílusban azt a világot hozzák vissza, amiben ő élt. A Mexikó építészetét alapvetően két gyökér határozza meg. Az egyik az az ősi gyökér, a mezoamerikai kultúrák építészete, aztékok, maják, toltékok, olmékok, stb. A másik pedig még erősebben az a spanyol gyökér, amit a hódítók, a konkisztádorok hoztak magukkal. Ezt úgy nevezik, hogy koloniális építészet. És ez a koloniális építészet jelenik meg a korai munkáiban. Ugye a koloniális formák, a vasráccsal lezárt ablakok, a kis terasz építmények, a pergolák, ezek az épületek, ezek a koloniális épületek, ahogy ez az alaprajz is mutatja, térbelileg nagyon szövevényesek. Ez a világ szereti ezt a fajta szövevényességet. Szinte beépül egy házzal az egész telek. És hát a formák pedig, amelyek ezt a koloniál, hiszpánokoloniál hangulatot viszik tovább. Aztán elér Mexikóba is az európai avantgardnak a hulláma, mint egy ilyen szellemi szökőár, és megjelennek Mexikóban is azok a bauhausos vagy racionalista épületek, amelyekre ez a fiatal lélek, akkor még viszonylag fiatal lélek, hát érzékenyen reagál. És az utána következő épületei pedig hát ennek az ihletnek a mintájára készülnek. De gyakorlatilag ezek a házak, ezek állhatnának Budapesten is, vagy Prágában, vagy bárhol Európában, mert már ennek a nemzetköziségnek, a nemzetközi avantgardnak a stílusában, a lelkületében lettek megfogalmazva. És egy csomó ilyen házat tervezett, csak egy párat mutattam ebből. Amikor 1940-es évek elején, már nem emlékszem pontosan a dátumra, ír egy levelet a barátjának, aminek az a sűrű lényege, hogy te, ebből nekem elegem van. Ez a hideg, racionális építészet, ezek a merev, ortogonális vonalak, ez a hűvös, szemtelen hatás nekem nem kell. És akkor gyakorlatilag azok az elemek, amelyek ifjúságában beleépültek a koloniális stílus, annak a formái, a hagyományai, a hangulatai, és ennek az európai modernnek a felépítettsége, ezek fúzionálnak, szintézisre kerülnek az építészetében, és a kettő elegyéből létrejön valami egészen új, ami csak rá jellemző, a személyisége lassan változik, tézis, antitézis, szintézis, és megjelenik a végén valami összefoglalás, amiben egyaránt benne van az európai avantgardnak a racionális egyszerűsége, de benne van az az érzelem gazdag, szövevényes világ is, ami ezt a spanyolok által ihletett közép-amerikai világot élteti. Ugye ezeket a képeket már láthattátok elég sokszor, gondolom én. Felbukkannak ezek a nagyon egyszerű, nagyon szikáran vonalazott formák, amelyeknek mégis hihetetlenül erős az érzelmi tartalmuk. Néhány Baragán idézetet olvasok fel ezzel kapcsán. Kertek, nem csak házakat tervezett, hanem kerteket is. Egy kert tervezése során az építész kapcsolatba kerül a természet birodalmával. Egy szép kertben a természet magasztossága mindig jelen van, bár ez csak az emberi arányokra redukált természet, a mindennapi élet durvasága elleni menedék. Ferdinand Bach, egy francia kertész, Ferdinand Bach tanította nekünk, hogy a kertek lelke őrzi a legnagyobb nyugalmat, amit az ember elérhet. A kertnek ötvöznie kell a költőit és a titokzatosat a nyugalommal és az örömmel. A közönségességnek nincs teljesebb kifejeződése egy közönséges kertnél. És végül csend. Azokban a kertekben és otthonokban, amelyeket terveztem, mindig megpróbáltam előhívni a belső csend békés moraját, kutyaiban pedig a halk énekszót. Na hát itt van egy ilyen kút, hát ez a kút, ez a feszített medencéjű, nagyon hosszú, tulajdonképpen ez egy lóitató vájú. Ez a kút, hát fantasztikus hatással volt a 20. század második felének építészetére, vagy mint Baragánnak a többi kútja. Itt például a szerelmesek kútja. Ugye a víz az a bőség szinonimája Közép-Amerikában, hogy esőisten, meghatározó isten volt a mezoamerikai kultúrákban. És egyben hát a szerelem bőségét is kifejezi. Hát mikor igazán bőséges az ember, amikor szerelmes, mindent odaad, és mindent elfogad. És a kút, ez a kút, amit Baragán alkotott, ez gyönyörűen kifejezi ezeket a lényegi elemeket. Például nézzétek, ahogy a víz és a szárazulat milyen finoman csusszan egymásba. Ahogy gyakorlatilag mondjuk két szerelmesnek a szelleme, a személyisége ötvöződik össze. Vagy ahogy a fény és az árnyék csusszan egymásba, vagy a nyílás meg a tömörfal csusszan egymásba. Gyakorlatilag ez a szerelem gyönyörű építészeti képe. Most erről a kis pici jobb oldalon látható kis építészeti dologról beszélnék. Az alaprajzban itt jelenik meg. Jövök be, ez a kertkapu, és itt látok két magas falat, fogalmam sincs, hogy mi van mögötte. Bemegyek a házba, itt ezen az ajtón, és beérek egy halba, amiből elindul egy lépcső fölfele az emeleti szintekre. És mondjuk itt leültetnek a halba engem, hogy várjak, amíg jön a házura, és akkor látok, itt most négy példányban is megmutatom, látok a nagy üvegablakon keresztül egy két fallal elkerített kis alacsony tükrű vízmedencét, amiben egy csurog ebből a kis csurgatóból bele a víz. Mondjuk marha sokáig kell várnom a házigazdára, de elgyönyörködök, hogy hogy változik a fény, az árnyék játéka ezen a kis semmi elemekből megépített kis látványelemen. És közben pedig csurog a víz ebből a kis fa kockácskából, magyarán időben is elhelyezi a dolgot, nem csak térben. Ez a monoton hang, a víz csurgása gyakorlatilag időtlenné teszi ezt a látványt. Egy másik gyönyörűséges ház egy barátjának készült, aki lótenyésztő volt. A lakóház és az istálló gyakorlatilag egy ilyen kompozícióban épül össze. Ez a lovak kútja, amiben a lovakat járatták meleg időben, hogy hűsöljenek. A lovak medencéje, ahol mondjuk a víz és a szárazulat ugyanolyan gyönyörűen oldódik egymásba, mint ott az előző kútnál láthattuk. Egészen fantasztikus, gyönyörű ez az anyaghasználat. És végül egy barátjának a háza, amiből szintén egyetlen egy kis elemet emelnék ki, hogy abban gyönyörködjünk, Francisco Giardi háza, és annak ezt a részét nézegetjük meg. Az van ideírva, hogy étkező és úszoda, vagy úszómedence, ami egyáltalán nem úszómedence, az egy hibás fölírás volt. Az csak egy kis vízmedence. Olyan, mint az eddigi kutak, arra szolgál, hogy ott a mexikói hőségben kicsit temperálja a belső hőmérsékletet. Hát ugye 40 centis vízben nem nagyon lehet úszni. Ez az a kis vízmedence, ott az alsó képen, aminek a partján van az étkezőasztal, ahol lehet étkezni. Hát nem csak temperálja a levegő nedvesség tartalmát, vagy a hőfokot, hanem egyben egy gyönyörűséges látvány. Ugye itt fölötte van egy fénykút, kiemelkedik a dolog, onnan kapja a fényt ez a gyönyörűséges kis medence. És akkor megint két Barragán idézet. Magány. Csak a magánnyal való meghitt együttlétben találhatja meg az ember saját magát. A magány jó társaság, és az én építészetem nem azoknak való, akik félnek a magánytól, vagy elkerülik. Öröm. Hogyan feledhetni az örömöt bárki is? Hiszem, hogy a műalkotás akkor éri el a tökéletességet, ha csendes örömöt és nyugalmat közvetít. Köszönöm szépen a figyelmet!